Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja. A mai kérdésünk, mielőtt munkába állunk, mik azok a dolgok, amelyeket mindenképpen tisztázni kell?
Kaptam egy munkaszerződést. Mire kell nagyon odafigyelnem, mielőtt aláírom? És mire ügyeljünk kilépéskor?
Ezekre keressük a válaszokat. Vendégünk dr. Hajdú Dudás Mária ügyvéd. Én Gyükeri Mercedes vagyok.
Én pedig Sztolcsa Iván.
És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Mária, köszöntünk a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
És köszöntjük a hallgatókat is. Mai témánk az, hogy hogyan is lépünk be egy munkahelyre. Ugye az, hogy megegyezünk a jövendőbeli főnökünkkel, az csak az első előtti lépés, utána egy nagyon hosszú folyamat kezdődik. Mik azok a dolgok, amiket akár már a szerződés aláírása előtt a jövendőbeli főnökünkkel mindenképpen tisztáznunk kell?
Nyilván azokat a kérdéseket, amelyekről egyébként a munkaszerződésnek is rendelkeznie kell. Fő kérdés az, hogy mit és mennyiért. Ugyanis a törvény előírja, hogy meg kell állapodni a munkakörben és a munkavállaló alapbérében. Természetesen az álláshirdetések azok már azért tartalmazzák a munkakört. Az, hogy a munkaköri feladatok közé mi tartozik, alapvetően, ha nem rendezi jogszabály, akkor a munkáltató jogosult meghatározni, életszerűségi szokásjogot figyelembe véve. Tehát természetesen, ha a takarítónőnek alkalmaznak, akkor nem fogok gyógyítani. De egyébként azt ő fogja majd megmondani, hogy konkrétan mi az, amit én kitakarítsak. Az, hogy mennyiért, az pedig a törvény annyit ír elő, hogy az alapbérben kell megállapodni. Minden egyéb, mondjuk 13. havi fizetés, nem tudom, kafetéria, személygépkocsi használatjoga. Ezek az, hogy most a munkaszerződésben rögzítik el a felek, attól függ, hogy a munkavállaló mennyire van jó alkupozícióban. Neki az az érdek, hogy a munkaszerződésben rögzítsük, hiszen akkor annak az elvételihez szükséges lesz a munkavállaló hozzájárulása. Ehhez képest, ha a munkáltató belső szabályzatban biztosít mondjuk gépkocsit, vagy karácsonyi jutalmat, és ezt a szabályzatot határozott időre állapítja meg, akkor lehet, hogy egyik napról a másikra a munkavállaló találja magát, hogy ő már mégse kap 13. havi fizetést, nem kap gépkocsi használati jogot. Az a szuper, hogy ma már egyre inkább olyan jó pozícióban vannak a munkavállalók, hogy előre megkapják a munkaszerződés tervezetét. Fizikai munkavállalókra sajnos kevésbé jellemző, de hogyha megkapják előre, akkor ugye egy jó alkupozíció, tehát átnézik, nem feltétlenül kell jogász segítségét igénybe venni, attól függ, hogy milyen ez a munkaszerződés. Sok munkáltató szereti, hogyha terjengős a szerződés, mondjuk 8-10 oldalas, de semmi értelme, ezekben csak a jogszabály szövegét ismétlik. Azt kell rögzíteni, lehet pöpec munkaszerződést készíteni két oldalban, de nyilvánvalóan azt kellene alapvetően benne rögzíteni, hogy mi az, amitől eltérnek a felek a törvényben foglaltaktól. Amiben még, tehát a törvény kötelezően ennyit ír, hogy ebben kell megállapodni. Az, hogy hol, már nem kötelező tartalmi elem a munkaszerződésnek, tehát, hogyha nincs benne, beírhatják a felek ugyan, hogy hol van a munkavégzés helye, de ha nincs benne, akkor a munkakörben szokásos munkavégzési helyet kell munkahelynek tekinteni. Manapság sokszor lehetni még mindig olyan munkaszerződést, amiben szerepel az, hogy változó munkavégzési hely, ez már nem érvényes kikötés, tehát könnyedén, hogy a munkáltató hátradőhet, mondjuk beleírja a munkaszerződésbe, hogy változó munkavégzési hely, aztán a munkavállaló elkezd dolgozni mondjuk Budapesten, aztán azt mondják, hogy hát te menj Debrecenbe holnaptól, hiszen itt van benne a munkaszerződésedben, hogy változó munkavégzési hely. Ez így nem érvényes kikötés. A munkavállaló nem köteles Debrecenbe lemenni, hanem meg kell nézni, hogy akkor az adott munkakörben mi volt a szokásos. Ha mondjuk üzletkötő, és a többi üzletkötő lemegy, hát akkor nyilván neki is le kell mennie. Aztán a munkavállaló, hogyha megnézi a munkaszerződést, akkor azért arra ügyeljen, hogyha mondjuk azt szerepel benne a munkavégzési helyként, ami mondom nem kötelező rögzíteni, de mégis belekerül, hogy a munkáltató mindenkori székhelye, telephelye, azzal is nagy csapdába kerülhet, mert előfordulhat az, hogy mondjuk a munkáltató az átköltözik Ceglédről, nem tudom, Debrecenbe. És akkor, mivel a mindenkori székhely szerepelt munkavégzési helyként, a munkavállalónak is mennie kell, de nyilvánvalóan nem fog tudni menni, mert nem fogja magával rendszerelni a családját is átköltözni, tehát ilyen esetben kénytelen lesz ő felmondással megszüntetni a munkaviszony. Ehhez képest, ha a munkaszerződésben konkrétan szerepel, hogy Pipacs utca 19, akkor ha a munkáltató székhelye megváltozik, akkor bizony, ha a munkavállaló nem tud menni, akkor a munkáltató lesz kénytelen felmondással élni, és akkor végkielégítési, illetve felmondási időre járó távoléti díjat fizetni. És még egy fontos szempont, amit mondtatok, hogy nyilván a munkaszerződéssel kapcsolatban írásba kell rögzíteni. Ha nincs írásban rögzítve, akkor a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat a munkabelépést követő 30 napon. Ha érvénytelen egy jogviszony, akkor az azt jelenti, hogy a munkáltató köteles azonnali hatállyal felszámolni. És jelentősége azért van, mert sok munkáltató azt csinálja, mondjuk nem foglalja írásba a munkaszerződést, aztán utána mondjuk 10 nap múlva vagy 20 nap múlva azt mondja, hogy próbaidőt azonnali hatályú felmondáson megszüntetem a munkaviszonyodat munkavállaló. Nyilvánvalóan, mivel nem kötöttek ki próbaidőt, hiszen az nem szükségszerű elme a munkaszerződésnek, ezért nem lesz jogszerű a jogviszony megszüntetés. De úgysem működik, ha hétfőn elkezdek dolgozni, kedden kapok egy munkaszerződést, abban az esetben szerepel benne próbaidő, az sem érvényes kikötés ilyenkor a munkavállaló, ha még nem akar azonnal per patvarba keveredni a munkáltatóval, akkor azt tudja tenni, hogy tényleg a tényleges munkakezdés dátumát írja rá, tehát azt a keddi napot, aztán ha mégis megszünteti a munkáltató majd azonnali hatályú próbaidőt, azonnali hatályú felmondása a munka, viszont akkor majd ráér a munkavállaló az igazát bizonygatni.
Tehát, ha jól értem, akkor elkezdhetünk dolgozni szerződés aláírása nélkül, de akkor mindenképpen vissza kell dátumozni?
Nem is kezdhetünk el. Nem nyilván a munkáltatónak kell rendelkezés. Hát, ha nem ad, akkor szegény munkavállaló mit tud csinálni? Ragaszkodhat hozzá, persze addig, de általában azt szokták mondani, jó, majd holnap után. Hát ez a munkáltató felelőssége, nem, semmiképpen. Így pont ez a lényeg, hogy ne datálják vissza, hanem a konkrét dátumot írják rá.
És akkor megkapta az ember a munkaszerződését, és mondjuk úgy dönt, hogy neki azért az túlzott macera lenne, hogy egy ügyvédnek megmutassa, reméli, hogy annyira nagyon úgy se verik át. Mire kell nagyon odafigyelni, mielőtt aláírja, hogy tényleg ne verjék át? Mi az, amit gyanakvó szemmel nézzen? Megvan-e benne? Hiányzik-e belőle? Mi az, amire mindenképp kérdezzen rá, hogyha nincsen ott?
Ami kettő dolog szerepeljen benne, nyilván a személyi adatokon túlmenően, amit mondtam, a munkavállaló munkaköre és alapbére. Ezen túlmenően részleteiben olvassa végig, nyilván nagyon fontos, ugyanis a törvény számos olyan rendelkezést tartalmaz, amelyektől el lehet térni a munkavállaló hátrányára, és lehet, hogy a cseles munkáltató tényleg ezeket írta bele. Mondjuk felmondási idő, ha a munkavállaló mond fel 30 nap, ha a munkáltató mond fel, akkor a munkaviszonyban töltött időarány vagy függvényében változik. Ehhez képest a felek megállapodhatnak abba, hogy a felmondási idő ennél hosszabb, legfeljebb 6 hónap. Tehát lehet, hogy ezt fogják belírni, hogy a munkavállaló felmondás esetén a felmondási idő 6 hónap, és nem biztos, hogy azt a munkavállaló vállalni kívánja. Például ilyen a szabadságkiadása. A munkavállalót megilleti, hogy egybefüggő 14 naptári napszabadságot adjon ki részére a munkáltató. De erről le lehet mondatni a munkaszerződésben a munkavállalót, tehát hogyha ez szerepel benne, akkor nyilván erre is mondhatja, hogy bocsánat, én ezzel a feltétel nem szeretném aláírni. Létezik aztán olyan, hogy mondjuk a felmondási jog kizárható, a munkaviszony létesítésétől számított egy évig. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor, és két oldalú, tehát akkor egyik fél se ihet felmondásra, nem biztos, hogy a munkavállaló ezt szeretné, mert lehet úgy dönt, hogy most akkor ő még nyilván próbaidő lejártát követően játszik ez is, lehet, hogy ő negyedik hónapban szeretne máshová menni. A munkaközi szünettel szoktak visszajönni sokszor a munkáltatók, alapvetően ez 20 perc, hogyha nem éri el a 9 órát a munkavizés, 9 órát meghaladó munkavizés esetén 45 perc, de a felek megtetik, hogy megállapodnak abban, hogy a munkaközi szünet tartama 60 perc. Sok munkáltató azt csinálja, hogy akkor beleírek, hogy munkaközi szünet 60 perc, és akkor ezzel ténylegesen meghosszabbítják a munkaidőt, tehát nem a munkavállaló tényleg nem munkavégzéssel tölti, hanem, vagy munkavégzéssel tölti, hanem nem pihen is. Nyilván van, aki igen kávézgat, meg beszélget, de azért ez sem jellemző, tehát hogy nyilván ha a munkáltató üzlete az 9 órát van nyitva, akkor azért már nagyon látható lesz, hogy megpróbálja kijátszani a szabályokat azzal, hogy 60 perces munkaközi szünetet köt ki.
Bizonyos személyek jogosultak bizonyos adókedvezményekre, illetve vannak olyan munkavállalók, akik után a munkáltató jogosult bizonyos adókedvezményekre. Például egy egyszerű példa, hogy valaki 25 év alatti, vagy megváltozott munkaképességű. Ezeknek a dolgoknak szerepelniük kell a munkaszerződésbe, vagy ezt másképp kell rendezni?
Másképp kell rendezni, nem kell szerepelniük. Jogszabály, amit jogszabály rendez, ez soha ne írjuk bele. És én azt a MT-re is mondom, tehát, hogy például, nem tudom, munkavállaló gondatlan károkozása esetén a 4 havi távolíti díja erejéig felel. Most ez beírja a munkáltató a munkaszerződésbe, aztán lehet, hogy módosítani fogják a törvényt, és az lesz benne, hogy 6 havi távolíti díja erejéig felel. Mivel ettől a szabálytól el lehet térni a munkavállaló javára, ezért ez a munkaszerződés kises kikötés érvényes maradt. Tehát akkor hiába lesz egy hatályos jogszabály rendelkezés szerint, hogy 6 havi távolíti díjáig lehet felelősségre vonni a munkavállalót, mivel a szerződésben 4 havi szerepelt, mert a munkáltató beidézte a törvény rendelkezéseit, hát így a 4 havit tudja számon kérni a munkavállalón. Tehát, hogy amit mondtál, az is, ha jogszabály rendezi, akkor nem kell beleírni.
Tehát, hogy gyakorlatilag egy csomó munkaszerződésben szerepel is egy olyan mondat, hogy mindenben, amit ez a szerződés nem rendez, a munkatörvénykönyve az irányadó.
Ez lenne a szép, hogyha a legtöbben szerepel, mert az a szuper, de általában meg be is idéz. Ez kellene, igen, pontosan, de egyébként beidézik a, nem is csak az MT-t, hanem beidézik, nem tudom, szerzői jogi törvény, titoktartásra vonatkozót, hogy persze mihez tartás véget, vagy sokszor benne van, nem tudom, ilyeneket látok, hogy titoktartás esetén, ha megszegi a munkavállaló, akkor fizesen 1 millió forint kötbért. Ez egy érvénytelen kikötés. De beleírják a munkáltatók, ha tudják, ha nem, csak talán van, aki mihez tartás véget, hogy akkor a munkavállaló az tényleg legyen csendben, különösen, hogyha mondjuk a saját munkabérére vonatkozóan kell, vagy kérdeznék meg. De egyébként felesleges ezeket beleírni.
És nézzünk néhány olyan helyzetet, ami följön a mindennapi munkavégzés során, de valószínűleg a legtöbb ember nincs azzal képben, hogy ezt a munkaszerződésben kell rendezni, vagy valahogy máshogyan. Tehát az olyan helyzeteket, mint például, hogy mennyi home office-t enged a cég. Vagy például, hogy a munkaidő után kell a dolgozónak biztosítani azt, hogy őt elérhessék, akár csak telefonon. Vagy teszem azt, mobil használat, közösségi média használata. Itt kell ezekre odafigyelni a munkaszerződésben, vagy ezeket valahogyan máshogy oldják meg?
A munkavállaló akkor jár jól, ha mindent a munkaszerződésben rendeznek, de hát ez szép, nyilvánvalóan és csak ez egy szép álom, inkább így mondanám. Mert ha a munkaszerződésben rendezzük ezeket a kérdéseket, akkor a módosításhoz majd szükség lesz mindkét fél hozzájárulása. Természetesen a munkáltató az nem így jár el, amiért hát én sem ezt tennék, hanem belső szabályzatban rendezem. Azért van néhány dolog, amit lehet munkaszerződésben, mondjuk azon kívül, hogy mindenki térek azokra a kérdésekre, amit kérdeztél, csak hogy például a munkaidőbeosztás joga. Az a munkáltató egyoldalú joga, egészséges és biztonságos munkavizés követelményére ő osztja be. De az is lehet, hogy megállapodnak a felek, hogy belekerül a munkaszerződésbe, hogy munkavállaló hétfőtől péntekig 8-16-20-ig dolgozik. Ez egy szuper a munkáltató vagy a munkavállalónak, hiszen akkor nem fogja tudni a munkáltató módosítani a hozzájárulása nélkül. De ugye ezt sem szokták a munkáltatók, hanem akkor szépen közé tesznek egy beosztást, aztán bármikor alkalmazhatnak akár munkaidőkeretet, elszámolási keretet, vagy ezt. Tehát ezt, igazából ezt ők fogják, a munkáltató határozza meg, hogy hogyan osztja be a munkaidőt. Vagy ilyen példa, hogy mondjuk a rendkívüli munkaidőnek az elrendelése. Nyilván vannak korlátok, hogy mi az az eset, amikor a munkáltató nem rendelheti el, de egyébként csak a méltányos mérlegelés elvét köteles figyelembe venni, de ő fogja megmondani, hogy akkor mikor, milyen esetekben kell túlmunkát el, vagy milyen esetekben mondja a munkavállalónak, hogy dolgozzon tovább. A konkrét kérdésedre rátérve, a munkavállalót munkaidejében munkavégzési kötelezettség terheli. Tehát ettől kezdve, ha én benn dolgozom, és mondjuk éppen a kőművessel beszélgetek forróvonalon egész nap, hogy hogyan épül fel a házunk, hát az nyilvánvalóan ezzel lényegesen megszegem a munkakörű kötelezettségeimet. Ezzel szemben, ha egy call centeres nem telefonál, vagy egy tehergépjárművezető, akkor meg ő szegi meg a kötelezettségét. Tehát, hogy azért mindig a helyzetről vagy adott esetet kell megvizsgálni. Az a kérdés itt is, hogy van-e a munkáltatónak belső szabályzata a telefonhasználattal kapcsolatban. Ha van szabályzata, és azt mondja, hogy teljes mértékben tilos, akkor a munkavállalók ezt kötelesek betartani, abban az esetben is, ha egyébként ezzel enélkül, tehát el tudnák látni a feladataikat, akkor sem szabad telefonálni. Vannak kivételek, hogyha mondjuk a gyermekem beteg, vagy a feleségem éppen most ad életet a közös gyermekünknek, akkor persze a munkáltató köteles engedélyezni azt, hogy a telefonom ott legyen mellettem, és adott esetben felvegyek, vagy beleszóljak. Ha pedig az van a szabályzatban, hogy engedélyezett a telefonhasználat, akkor azt is meg kellene nézni, hogy milyen körben. Főszabály szerint a munkaközi szünet az arra való, hogy telefonáljunk, és akkor hogy nyilván meg lehet tenni, de azért ennyire nem rugalmatlanok a munkáltatók, általában szokták engedélyezni. Az is fontos viszont bizonyos munkakörök esetén, hogy a munkavizés megszakításával telefonáljunk, tehát egy nem tudom, szalagmunkát végző munkavállalónál, hogyha elkezd pötyögni a telefonja SMS-eket, így lehet, hogy visszafordítatlan következményeket okoz, hogyha ő most nem szakítja meg a munkavégzést ezzel.
Zárójel, ha valakinek éppen születik a gyereke, és nem engedik el a munkából, akkor gondolkodjon el azon, hogy mondjon fel a szerk. Térjünk vissza arra, akkor még egy kérdésre egyik, hogy akkor a home office-szal mi a helyzet? Tehát, hogy hány napot lehet maradni otthon, mennyit kell bemenni, ezt kell letisztázni a szerződésben, vagy ezt máshogy oldják meg?
Szintén a kiinduló pont itt is a munkáltató belső szabályzata lesz. Érdekes ez a home office, mert ugye a távmunkavégzés azt mindenki most már szinonimként használja, ami rendben is van, 22. június 1 óta van ez, hogy a távmunkavégzés korábban csak akkor beszéltünk arról, hogy távmunkavégzésben látja valaki a feladatait, hogyha teljes mértékben távol volt, tehát a 7-5 napjában, vagy nem tudom hány napban dolgozott. Most részben vagy egészben a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen dolgozik a munkavállaló, az felel meg a távmunkavégzésnek, és a home office is ide tartozik azzal együtt, hogy hát ez otthoni munkavégzést jelent a távmunkavégzés, meg bárhol egyébként. A munkáltató belső szabályzatában rendezi, nem mindig, tehát hogy van, hogy nem szabályozzák a munkáltatók, hanem van egyfajta gyakorlat, aztán azt követik, csak azért jó, hogyha ezt rögzítik írásból, mert akkor nyomon követhető. Azt mondja nekem a munkáltató, fontos, hogy egyébként írásba kell rendezni, tehát hogy amellett, hogy van egy szabályzat, azért rögzíteni kell azt is, hogy akkor én, mint munkavállaló elmehetek. De ez elegendő olyan szinten is, hogy mondjuk az van a szabályzat, hogy a munkavállalók jogosultak kérelmük esetén, nem tudom, hétfőn meg kedden home office-a. De akkor is akkor a munkavállalónak kérni kell e-mailbe, hogy akkor kérem, hogy hétfőn meg kedden kapjak home office. Nyilván, ha rendszeresen, akkor ezt e-mailezik le. Tehát valamilyen írásos nyoma kell legyen, mert meg kell állapodni róla a feleknek, az nem kérdés. Most már a távmunkavégzés és a home office ismeri azt, hogyha számítástechnikai eszközzel végzem a munkámat, illetve nem azzal. Ha számítástechnikai eszközzel végzem, abban az esetben a munkáltatónak előzetesen tájékoztatni kell a munkavállalót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményéről. Ezt a munkavállaló elolvassa, és ennek figyelembevételével megállapítja, hogy ő hol fog a továbbiakban dolgozni. Ha nem számítástechnikai eszközzel végzem a dolgomat, mert otthon nem tudom, gyöngyöt fűzök, vagy varrok, abban az esetben távmunkában, vagy home office-ban, abban az esetben pedig a munkáltató előzetesen munkabiztonsági szempontból megnéz, hogy hol végezne munkát a munkavállaló, ezt minősíti is, onnantól kezdve azt mondja, hogy ez lesz a munkahelyed, ezt nem változtathatod meg, csak az én hozzájárulásom mellett. Tehát valahol itt válik el a kettő, az a lényeg, hogy szabályzatot kell mindig megnézni. Ha nekem nem engedi meg a munkáltató, akkor megnézem, hogy abban a szabályzatban vajon miért térek én el attól a munkavállalótól, akit megillet. Természetesen a munkáltatónak be kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét, tehát ennek során nem lehet azt, hogy nekem megengedi, a másik kollégának nem, miközben egyébként azonosak a körülményeink.
Akkor nézzük azt az esetet, amikor távozunk a munkahelyről. Ugye ennek két alapvető módja van, az egyik az, amikor a saját szándékunk az, hogy távozzunk, és a másik, amikor a munkáltató mond fel nekünk. Nézzük az első esetet, találtam egy másik munkahelyet, úgy döntök, hogy távozok. Ilyenkor mik azok a szabályok, amiket mindenképpen tiszteletben kell tartanom, illetve mik azok a dolgok, amelyekre a felmondásnál nagyon alaposan kell odafigyelnem.
Ha a munkavállaló mond fel, akkor a felmondási idő 30 nap, ezt írja elő a törvény. Ha csak a munkaszerződés el nem tér ettől, ugye, hogy az elején beszéltünk róla, lehet, hogy olyan csapdába kerül a munkavállaló, hogy 6 hónapos a felmondási ideje. Általában, ha új helyet találtak, akkor igyekeznek minél hamarabb kezdeni, tehát ez a 30 nap is kicsi nehézkes ledolgozni, de minden esetre, ha a munkavállaló mond fel, akkor minden 30 napot köteles munkában tölteni munkavégzéssel, kivéve, ha ettől a munkáltató eltekint. Persze sok munkavállaló van, aki ilyenkor elmenekül, és azt mondja, hogy hirtelen beteg leszek. Hát a munkáltatónak szíve joga ilyenkor ne a felvizsgálatot kezdeményezni, azért nem annyira szoktak ezek a egy hónapos, meg nem is nagyon tudja az orvos egy hónapra kéni, mondjuk legalább két hétre, de nem is nagyon szoktak eredményre vezetni. Nyilván van szabadsága, kéri a kiadását. Attól függ, hogy mennyire volt nélkülözhetetlen ez a munkavállaló a cégnél. Nyilván a munkáltatók is annak függvényében döntenek. Másik, ami fontos, egyébként, ha nem dolgozza le a felmondási idejét, és mondjuk azt mondja, hogy otthon vagyok, nincs is igaz, tehát nem is tudja kimenteni a távolítit, abban az esetben jogállásen szünteti meg a munkaviszonyát, így a munkáltató bírósághoz fordulhat és kérheti a felmondási időre járó távolléti díját a munkavállalónak, tehát egy havi bérjét be tudná perelni, hát ezzel sem nagyon szoktak vallulni a munkáltatók. Fontos még az, hogy át kell adni a munkakörét, ehhez azért készüljön egy átadás átvételi jegyzőkönyv. Ha nem, a munkáltató biztosítja a feltételeit, ha nem biztosítja, akkor azért a munkavállalónak fel kellene hívni, hogy biztosít a feltételeket, ugyanis ugyanaz van, ugyanaz a jog következménye, mintha nem dolgozná le a felmondási időt, ha nem adja át a munkakörét, akkor jogállásra szünteti meg a munkaviszonyát, és ugyanúgy kötelezhető a felmondási időre járó távolléti díja megfizetésére. Ha ez a felmondás esete, ha a munkavállaló azt mondja, hogy ő azonnali hatályú felmondásra szünteti meg a jogviszony, mert a munkáltató lényeges kötelezettségszegést követett el, nem tudom, nem fizetett munkabért, a közvetlen felettesen minősíthetetlen hangnemben beszélt vele, nem tesz eleget a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének. Abban az esetben indokolnia kell. Nyilván egy felmondást nem kell indokolni, de írásba kell foglalni, egy azonnali hatályú felmondást pedig muszáj indokolni, tehát ott le kell írni konkrétan.
Tehát, a munkavállaló is kezdeményezhet azonnali hatályú felmondást.
Igen, nyilvánvalóan nem várható el tőle, hogy egy olyan jogviszonyt, amit már nem lehet fenntartani, ő most azt fenntartson és dolgozzon.
Ilyen esetben milyen indokot fogadhat el a munkáltató?
Hát az, hogy elfogadja, az jó kérdés. Ilyen indokok lehetnek, hogy mondjuk drágár kifejezést használ vele szemben a közvetlen felettes, nem fizeti meg a munkabérét. Nem tesz eleget, nem rendszeresen túl rendkívüli munkaidőre kötelezi, és mondjuk az évi 250 óra plusz van egy, ez amit a törvény engedélyez, illetve van egy 150 óra, ami önként vele a túlmunka, hogyha mondjuk ezt meghaladóan, vagy akár már csak ennyi tartamra is kötelezi, viszont nem fizeti ki a bérpótlóikot, ami erre a tartamra járna. Odaadja a munkáltató, fontos ez is egyébként az is, hogy a munkáltatói kötelezettségszegés követő 15 napon belül kell élni ezzel a jogával a munkavállalónak, odaadja a munkáltatónak az azonnali hatályú felmondást, és azt mondja, hogy hát én ezt vitatom, nem fogadom el. Abban az esetben a munkavállaló, ha azt mondja, hogy ő ragaszkodik hozzá, ez jogszerű volt, azért van jelentőség, hogy jogszerű volt-e, mert az azonnali hatályú felmondás, ha jogszerű, akkor alkalmazik el a munkáltatói felmondás szabályait, tehát a munkavállaló jogosult lehet felmondási időre járó távolléti díjra és végkielégítésre. Ezért könnyű elképzelni, hogyha valaki 20 éve ott dolgozik, és jön, nem tudom, általában akkor szokott lenni, mikor jön egy közvetlen új felettes, és az a célja, hogy ellehetetlenítse a munkavállaló munkavégzését. Nyilvánvalóan önkit is dolgozva nem fog fölállni, tehát akkor kénytelen lesz azonnali hatályú felmondással élni, és ezt megfelelően indokolni. Tehát, hogyha a munkáltató azt mondja, hogy nem fogadja el az indokot, akkor munkavállaló kénytelen bírósághoz fordulni, és ott neki kell bizonyítani, hogy az, amit leírt, valós, okszerű, világos. Ha sikerül, akkor megkapja a végkielégítést és a felmondási időre járó távolléti díjat. És természetesen van a harmadik opció, ez a közös megegyezés, amihez viszont szükség van a munkáltató hozzájárulására. Ha nagyon sürgősen kell kezdeni az új helyen, mondjuk a 30 napot az alapvetően nem okoz problémát, de mondjuk egy hosszabb felmondási idő az igen, 30-60-90 nap, azért az egyre inkább elfogadott a munkaszerződésekben, vagy egyre gyakoribb, akkor ezért előfordul, hogy kell a munkavállaló vagy munkáltató konszenzusa is.
Tehát bármilyen esetben, hogyha eltérnek az általános szabályoktól, akár ez egy teljesen békés elvállás, akkor az közös megegyezésnek.
Akkor közös megegyezés, igen. És a munkáltató oldaláról ugyanezek az opciók vannak. Ha ő felmondást közöl, mert törvényes szigorúan felszólalja, hogy milyen okcsoportok közül választhat, hogy a munkavállaló munkaviszonyát meg kívánja szüntetni felmondásra, az lehet a munkáltató működésével összefüggő ok, létszámcsökkentés, munkakör megszüntetés, lehet a munkavállaló magatartásával összefüggő ok, nem megfelelő munkavégzés, illetve a munkavállaló képességével, például egészségügyi vagy szakmai alkalmatlanság. Tehát a munkáltatónak is indokolnia kell a felmondását. És ugyanúgy ő is közölhet azonnali hatályú felmondást, amikor a munkavállaló lényeges kötelezettségszegést követ el, alkoholos, ittas állapotban jelenik meg munkavégzés céljából, ő beszél minősítetetlen hangnemben a munkatársaival, vagy közvetlen felettesével, óriási károkat okoz, tehát azért itt is mindig esetről esetre kell elbírálni.
És akkor, ha már itt szó volt arról, amikor nem szép a búcsú, milyen esetben lehet, vagy érdemes egyáltalán perre menni?
Attól függ, hogy mit tartalmaz az a jognyilatkozat. Tehát ha a munkáltató szünteti meg, és mondjuk között a munkavállaló egy felmondást, vagy azonnali hatályú felmondást, akkor, hogyha megnézed az indokolást, és azt látod, ez pedig nem felel meg a valóságnak, vagy túlságosan szigorú büntetés abban az esetben. Ezt viszont azért mindig célszerű jogászra konzultálni, mert egy pernek vannak komoly kockázatai. Ha a munkáltató szünteti meg jogrendesen a munkaviszonyt, tehát a felmondás, vagy azonnali hatályú felmondás indoka, ez a leggyakoribb van más jogrendes jogviszony megszüntetés is egyébként, tehát hogy ez nem felel meg a valóságnak, nem okszerű, nem világos, abban az esetben a munkavállaló kérheti 12 havi távolléti díja megfizetését kártérítésként. Ez sem ilyen egyszerű, meg nem automatikus, meg közben terhelik árenyítési kötelezettség, meg kell kísérelni, elhelyezkednie, és az is előfordul, hogy a munkavállaló mondjuk a régi munkahelyen keresett 100 forintot, az új helyen keres 120 forintot, akkor viszont nincs kára, hiszen az új helyen többet keres, és akkor ilyen esetben viszont csak a felmondási időre járó távolléti díja megfizetését követelheti. Tehát az a lényeg, hogy ezt azért célszerű mindig egy jogásszal egyeztetni, mert hogyha a perveszes a munkavállaló, akkor perköltséget is fizet, ami minimum a 12 havi távolléti díjnak az 5%-a fizeti illetéket, ami 6%-a, ha csak nincs illetékmentessége. Tehát azért egy pernek komoly kockázata van, és az, hogy most a kérdésedre válaszol, hogy mikor éri meg, az attól függ, hogy mi van leírva az indokolásban.
Köszönöm, Mária, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozzunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Gyükeri Mercedes vagyok, Sztolcsa Viván nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra.
Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.